Kávézó a világ végén továbbra is, és még mindig a rakéta.hu által csokorba gyűjtött híreket taglaljuk, és ígérjük nektek, hogy azért vannak ennél érdekes, hát nem, mindenképpen ezek is érdekes hírek voltak, de nem ennyire negatív hangvételű hírek.
Hát szívderítő hírek jönnek, hírek jönnek most, mert elszomorodtunk kellőképpen, és akkor itt az ideje, hogy kicsit jobb kedvünk legyen, és a jó kedv most a Feröer-szigetekről érkezik.
És nincs is jobb, mint a Feröer-szigetekről érkező jó kedv. Tehát sokféle jó kedv van, de a Feröer-szigetekről érkező az a legjobb.
Az a legcsodálatosabb, mert hogy hol máshol küzdenének nagyon a túlturizmussal, mint ezen a Pinduri szigetcsoporton.
Igen, ami ugye az
a Norvégiától nem messze.
Még inkább bizony. Így nyugat felé van.
Igen.
És festői szépségű.
És festői, igen, és na, a festői szépségűvel szerintem tökéletesen összefoglaltad, hogy mi szegénykémnek a legnagyobb problémája, mert az a helyzet, hogy ezeken a csodálatos vidékeken, ahonnan látunk szebbnél szebb fotókat Instagramon, magazinokban, itt-ott-amott, oda megyünk, és el akarjuk készíteni, igen, ugyanazt a
saját
képet
verziónkat
egy kicsit rosszabbul.
Igen, tehát ezek az, ugye megvannak ezek a híres pontok, az Insta pontok, amiket ki kell pipálni, tehát a Feröer-szigeteken vagy, akkor ennél a vízesésnél, ennél a hegynél, stb. Miközben egy csomó más szépséget is kínál ez a hely.
Igen, oda utaztál Izland és Norvégia közé, és nem azt gondolod végig, hogy mi lehet itt, és majd felfedezem, hanem szépen, ahogy mondod, végig pipálgatom ezeket a dolgokat, de ebben a csodálatos szigetcsoportban úgy tűnik, hogy nem csak szép tájak, hanem jó gondolkodók is vannak.
Az a friss levegő.
Valószínűleg igen, vagy a friss levegő, vagy az a tény, hogy kétszer annyi bárány van, mint ember. Ami a bárány-ember arány, az mindig segít a jó.
Segít, bárányok sugalnak és hallgatnak, de sugalnak nagyon jó ötleteket.
Igen, és a fülébe bégették egy helyi utazási irodának, hogy mi lenne akkor, ha valahogy megoldanánk ezt a problémát, és a 62N nevű, egy újabb csodálatosan elnevezett vállalkozás a mai kávézó a világ végénben.
Ez az ötlet, ez elvitte az összes kreatív energiát, és a névadásra már nem maradt.
Az elnevezték magukat, lehet, hogy valami N betűs utca 62. házában vannak. Minden esetre kitalálták az autós odüsszeját, ami valójában egy picit azért nagyobb a habosítás, mint ami technológiailag itt történt, igen, de az igen, ötlet csodálatos.
Igen, bár szerintem az ötlet egy picit túl van pörgetve, de különben nem beszélnénk róla, tehát hogy végig is nem rossz
pontosan
ez.
Pontosan, fogták magukat, először is összegyűjtötték azokat a helyeket a szigeteken, amelyek érdekesek, de nem nagyon tudnak róluk a turisták. Tehát elmerültek közösségükben, majd utána ezeket útvonalakba szerkesztették, és amikor autót bérelsz ennél a cégnél, valószínűleg alapból azért bérelnéd, hogy jaj, el akarok menni ahhoz a vulkánhoz, meg ahhoz a fjordhoz, meg ahhoz a báránycsordához, vagy báránycsoportosuláshoz, nyájhoz. Ahelyett azt mondja, hogy olvasd le ezt a QR kódot, mondd meg, mennyi időd van, 3 és 6 óra közt valahol, és majd én mondom, hogy hova menj, de nem mondja meg előre, hogy mik lesznek az állomások. Első állomásunk ma, és menj 300 métert előre, aha, 10 kilométert jobbra, és meg is érkeztél ehhez a házhoz, amiről még senki nem írt, meg senki nem fotózta le az Instagramra, de egyébként nagyon érdekes, valamiért majd mész tovább, és tovább, és tovább.
Te picit ilyen zsákba macska jellegű dolog, és közben olyan helyekre juthatsz el, ami nem egy ilyen tipikus turista csapda. Én félreértettem, én azt hittem, hogy ezt olyan szinten túl gondolták, hogy automata, önvezető
bizonyám,
autók mennek.
Ugyanez történt velem is,
én is
pontosan, mert hogy azt mondják, hogy önnavigáló autók, igen, ami túlzás, annyi történik, hogy beolvasom a kódot, és gyakorlatilag a navigációs programomat.
Ja, jó. Na, mert én is ezen mondom, miért kell ehhez önvezető autó, miért nem elég, ha egyszer megadják a desztinációt, de akkor ezek szerint azért mégis tulajdonképpen ez történik.
És ez a csodálatos egyébként, hogy ugye nem adják meg, még a következő úti célodat se tudod pontosan, csak mész, és megérkeztünk, és ez ezért vagy azért érdekes, és én szerintem egy olyan időszakban, amikor eleve lehet, hogy kicsit túl sokat repkedünk, ráadásul mind ugyanoda megyünk, és ugyanazt akarjuk látni, és a Louvre-ban már megőrülnek attól, hogy mit kezdjenek a sok turistával, pedig ott már sokan voltak 40 évvel ezelőtt, igen, is. Barcelonában vízipisztolyokkal lövik a turistákat,
hát frusztráltságukban.
mindenkit teljesen megértünk, de itt bekapcsolt a kreativitás.
Jó, hát ez lehet jó egyébként, biztos, hogy ezzel foglalkozni kell. Eleve, hogy van egy olyan jelenség, ami szintén egy nagyon-nagyon vicces elnevezésű, a bosszú turizmus.
Bosszú turizmus, ez micsoda?
A bosszú turizmus az, hogy a Covid miatti, tehát hogy ugye Covid alatt nem tudtunk menni, és a Covid után így van, meglódultak a népek, és 2-3-szor annyian mentek, mert bosszúból, hogy nem mehettem három, na most elmegyek mindenhova, és ezt érzem, én is így voltam vele, hogy otthon ültem, és azt mondtam, hogy na, ha vége van ennek az egész mocsoknak, én akkor én meg se állok, én folyamatosan utazni fogok, és ezt apostrofálták bosszú turizmusnak, és akkor gondolom, hogy ez már talán egy picit kezd lecsengeni, csak az emberek egyszerűen hozzászoktak ahhoz, hogy mennek. Nyilván nagyon segítenek az olcsó repjegyek ebben, amik egyébként most már egyre kevésbé azok, tehát amit én személy szerint nem bánok, úgy bánok, hogy nyilván én is szívesen fizetek keveset egy repjegyet,
de hogy nem.
De igen, de közben meg szégyellem is magam, hogy ez nem lehet normális, hogy mondjuk 15 000 forintért utazok el valahova, ahova egyébként autóval nem tudom ennek a tízszeresét fizetném ki benzinköltségbe, de hogy így ezen muszáj lesz foglalkozni. Szerintem egyébként azt gondolom, hogy igen, ilyen megoldások is lesznek, meg egyszerűen az lesz, hogy korlátozva lesz a belépés. Tehát azt fogják csinálni, mint ahogy Velencébe is van, és szerintem én ezt tökre pártom, hogy oké, te be akarsz menni Velencébe, meg akarod nézni, akkor te váltsál ki kvázi egy vízumot, nézd meg, hogy akkor mit, ekkor és ekkor akarok menni, 3 hónappal előtte foglald le a helyedet, és ha nem, akkor nem jutsz be, ennyi. Tehát egy kész nem tud több ember befogadni, és szerintem az összes ilyen desztináció ez fog húzni egy limitet, és az emberek szépen hozzá fognak szokni ezt, hogy nem csak szállást kell bukkolni, hanem egyáltalán arra a helyre való bejutást, és akkor le lehet korlátozni, hogy hány ember megy egy helyre, mert különben tönkretesszük ezeket a gyönyörűségesen szép helyeket.
Igen, és olyan izgalmas kérdés, hogy vajon egyszerűen adóként kell-e megjelennie, hogy drágább legyen ott lakni, és akkor majd csak a gazdagok utaznak, vagy lottót kell a dologból csinálni, és egyszerűen jelentkezel, és kisorsolják azt a 3000 embert, igen, aki aznap megnézheti a Sóhajok hídját. Nem tudom, de az biztos, hogy találunk gyönyörű dolgokat, amiket aztán közösen élvezhetetlenné, vagy felismerhetetlenné teszünk, az nem egy olyan folyamat, amit érdemes volna megtartani ebben az időszakban.
És ezért kár ez, mert egyébként meg tök jó jelenség a turizmus, mert ugye egy csomó területet, amik mondjuk kifejezetten szegény országokat, akik nem becsülték sokra a természeti értékeiket, azok elkezdték megbecsülni, mint például mondjuk most mintha Egyiptom, ahol mondjuk még 30-40 évvel ezelőtt mondjuk simán haláztak dinamittal. Mert az ott a legegyszerűbb.
Micsoda?
Dinamittal. Tehát bedobták a dinamitot a vízbe, ezt csomó helyen csinálták.
Kirepültek a halak?
Hát a halak persze attól a shockwave, tehát ugye a víz alatt ugye az a lökés hullám az attól elájultak, és akkor egyszerűen összeszedték a halakat, csak közben a korallzátonyokat totálisan gajra tették.
Na, úristen, ez de jó, hogy nem teheneknél
csinálták. Igen, lehet, hogy ott voltak, aki ott is csinált, és nagyon sok helyütt, és még a világon van is egy-két hely, ahol még ezt még mindig alkalmazzák, és ugye tehát ez óriási károkat okoz, és aztán rájöttek ezeken a helyeken, hogy hát sokkal nagyobb értéket képvisel ez az épp korallzátony, mert hogy ide jön több ezer ember mondjuk merülni és ezt megnézni, és ebből sokkal több pénzünk van, mint az a nem tudom 200 hal, amit ezzel kinyerünk, tehát hogy ezzel megvédtük valamelyest a korallzátony, csak közben meg utána meg ez a rengeteg ember, amelyik oda jön, azt teszi tönkre, amelyik hát szemem előtt látom egy csomószor bekeni magát vastagon naptejjel, és már is megy be a vízbe. Tehát, hogy még annyi sincs, hogy megvárna, egy kicsit beszívódjon a naptej, és ugye az is rettenetesen rossz hatással van.
De legalább védi a vizet.
Védi a vizet, gondolj igen. Bele. Nem hát melegszik úgy föl a víz.
Pontosan.
Igen. Lehet, hogy, ja, tényleg.
Lehet, ennyi. Hogy gondolkodni kéne kicsit egy márkést, és nem ítélkezni a többi strandolófet újra. Nem baj.
De ezért vagyunk
hozzászólónak igaza volt.
Ezért vagyunk itt. Igen, mert
szerintem most van itt az ideje, hogy bocsánatot kér tőle.
Igen, mert azt mondta, hozzá a butaság határtalan, láss lapost föl, hívők, igen, így van, és akkor lehet, hogy én is ebbe belefutottam, én nem tudtam, hogy azért keni be magát az a turista vastagon naptejjel fürdés előtt, hogy a tengert védje.
Aminek eleve nehéz dolga van, hiszen lecsorog a föld szélén. Hát tehát igen. Nem jó dolog tengernek
lenni. Nem, ezt rosszul tudod, Balázs, ott jégfal van.
Tényleg?
Persze. Na hát ha nem tudod, hát hatalmas jégfal veszi körül a szélét, és akkor azt őrzi a hadsereg, tehát hogy ez így van.
Egyszerűen csak figyeltek gimnáziumban, amikor tanultuk, hogy voltak olyan kultúrák, ahol azt gondolták, hogy egy teknőc tetején, egy tálcán működik a világ.
Miért láttad, hogy nem így van?
Nem. Sőt.
Na látod? Látja? Nem látja? Na látja.
A másik olyan dolog, amire érdemes figyelni így nyáron, legalábbis szerintem, és egyébként a McKinsey felmérése szerint, az az, hogy mennyi textil szemetet termelünk. Mert hogy ugye ilyenkor, tehát nyáron az emberek leszokták cserélni a ruhatárukat, de az engem megdöbbentett, hogy ez milyen méreteket ölt. Már nem tudom, hogy elolvastad-e a kutatást, de hogyha nem, akkor légy szíves, most ne nyisd meg, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyrészt, hogy emlékszel, hogy mennyi textil szemetet említettek per ember ebben a kutatásban? Mennyi textil szemetet állítunk mi emberek elő?
Azt hiszem, hogy talán 100 kiló?
Nem, emberenként 15 kiló.
15 kiló, jó, az egyesre.
Az egyes a stimmelt, viszont nekem nem volt nyilvánvaló, hogy az egész életünk során, vagy egy évben, és ezért voltam olyan ostoba, és megkérdeztem az egyik keresőt, és mondja, nem, ez egy év, tehát egy év alatt ruha és háztartási textil szemét, amit megtermelünk, az bizony 15 kg fejenként,
Mándorva.
És az a helyzet, hogy ennek nagyjából a harmadát gyűjtik csak be egyelőre megfelelő helyeken. Ugye tudjuk, hogy mi történik, a több dokumentumfilm is foglalkozott vele, hogy azért jellemző, hogy ilyenkor a problémát fogjuk, fölrakjuk egy hajóra, igen, elküldjük valahova.
Jótékonyságból elküldjük
a ruháinkat, ahol aztán egy a miénknél szegényebb országban vagy elégetik, vagy eltemetik.
Igen, vagy egyszer ezeket csak ott hagyják a tengerpartokon, ugye azt is lehetett látni. És igen, az a nagyon durva, hogy ráadásul ezeknek a ruháknak a nagy százaléka most már, vagy részben műanyag, vagy műszál, tehát ebből is mikroműanyag keletkezik, mert a pamut lenne, hát oké, akkor szépen lebomlik, és akkor majd előbb-utóbb visszakerül a körforgásba, de hogy ezek ugye műszálas dolgok, amik nagyon-nagyon-nagyon komoly károkat okoznak, és több száz évig ott maradnak a rendszerben.
Viszont ennek a tanácsadó cégnek a jóslata az kifejezetten optimizmusra ad okot, mert ők azt mondják, hogy 2030-ra rossz esetben az ilyen szemétnek, vagy ilyen hulladéknak az ötöde, jobb esetben a negyede már szál szintű újrahasznosítás áldozata lesz.
Áldozat az a szegény.
Újjá tud születni, mert hogy én nem tudtam, hogy ez egy létező, csak még fel nem skálázott technológia, hogy egyszerűen szálanként lebontják ezeket a termékeket, a megfelelőeket, mert nyilván vannak olyan műszálas anyagok, az elaszténnel megy a szenvedés. Igen.
Meg nyilván egy nagyon szennyezettel, mert nem lehet ezt megcsinálni.
Ezzel, de azt mondják, hogy ahogyan fejlődnek azok a vállalkozások, amik most ezzel foglalkoznak, szépen lassan el fogunk odáig jutni, rossz esetben is, hogy körülbelül 15 ezer új állás fog keletkezni, 4 millió tonnával kevesebb széndioxidot fogunk a légkörbe bocsájtani, ami egyébként nagyjából egy Izland méretű országnak az éves kibocsátása.
Hát igen, nagyon-nagyon durva szennyezésért felel az a ruhaipar.
És ráadásul körülbelül 3,5-4,5 milliárd eurós plusz pénz kerül be így a rendszerbe. Tehát alapvetően megspórolunk egy csomó pénzt, ezek jövedelmezően fognak működni ezek a vállalkozások, tehát eljuthatunk odáig, hogy 5 éven belül nem, még hogyha ennyire sokat vásárolunk is ruhákat, és ez ugye a
ezt
másik kérdés,
mondani, hogy, igen,
hogy kell-e nekünk ennyit vásárolni, és maga a tanulmány is ezzel indul, hogy az első az alapvetően a keresletnek a visszafogása, igen, tehát az önmérséklet, amiről annyit szoktunk beszélgetni, de minden esetre, ha minden jól megy, akkor a ruháinknak a negyede újjá tud születni egy új ruhaként.
Igen, mert az, hogy, tehát, hogy ti, ez a 15 kiló, mert abban gondolok bele, hogy én elég sok ruhám van, egyébként pont abból kifolyólag, hogy nem nagyon dobok ki ruhát, nagyon-nagyon ritkán szoktam akkor is megpróbálni valami jótékonysági szervezetnek odaadni, de hogy így állnak a szekrényembe, de én gyakorlatilag nem dobok ki ruhát. Nyilván van egy-két ilyen, nem tudom, mosogató szivacs, meg ilyen dolgok, amik kikerülnek. Tehát, hogyha az átlag 15, akkor az azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik 30 kilónyi ruhát dobnak ki egy évben, amit egyszerűen föl sem tudok fogni. Tehát ez tényleg ez a fajta fast fashion, amiről sokszor lehet hallani, de szerencsére talán Magyarországon még azért ezzel nem találkozunk, amikor az emberek egyszerűen csak naponta, nem tudom, 12 ruhát vásárolnak, amiből aztán lehet, hogy egyetlen egyszer se veszi föl, vagy egyszer veszi föl, aztán kidobja, vagy ugye az, amikor megveszi, és nem is a mérete, csak majd akkor majd talán bele tudok fogyni, aztán mégse. Szóval, hogy ezen viszont biztos, hogy muszáj változtatni, az már egy keményebb dió lesz, mert nyilván egy elég komoly iparág épül erre. Igen.
És az engem különösen meglepett egyébként, hogy ezzel egy időben, miközben a McKinsey erről szóló beszámolót ír, közben pont Billie Eilish-ról olvassa azt az ember, hogy elkezdte őt és az édesanyját foglalkoztatni ez, és a Universal-lel az ilyen fesztivál szezonra, meg koncertturnékra gyártott pólóknak az újrahasznosításán kezdett el dolgozni, mert hogy azt mondják, hogy akkora raktár van tele ezekkel a pólókkal.
Tényleg megy egy turné, és akkor utána az más, ez a kuka.
Mint az Indiana Jones elveszett frigyláda fosztogatóiban az óriás raktár.
Aha, és akkor erre kitaláltak egy módszert, és...
Pontosan ilyen újrahasznosítási technológiával azt mondják, hogy ennyit nem tudnak eladakozni, ennyit nem szabad elégetni, tehát mit tudnak csinálni most a kiadók, felelősek akarnak lenni, ezért elraktározzák ezeket a ruhákat, és amelyeket lehet, ugyanilyen százszintű újrahasznosítás után átadnak majd egy újabb zenekarnak, akinek lehet, hogy jobban akarják a pólóit.
Meg azt is olvastam, hogy olyat is csináltak, ahol csak egyszerűen fogta, és rányomtak még, nem tudom, fölé festettek még valami feliratot, vagy átdizájnolta valaki azt a koncertpólót, és egy másik fajta koncertnek is megfelelt. Úgyhogy igen, hát keresni kell az utat.